Hertzről a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 680 millió forint értékű támogatást kapott az Aggteleki Karszt, idén is megrendezték a Kazinci emléktúrát, klímabarát erdőgazdálkodói díjjal tüntették ki az Egererdő ZRT Egri erdészetét. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Magyarország különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése és megóvása is fontos feladata a nemzeti park igazgatóságoknak, hiszen az élettelen természeti értékek megújulása, regenerálódása önmaguktól képtelenek. Ezért is kiemelkedő jelentőséggel bír a mostani beruházás, amelynek keretében hazánk egyetlen természeti világöröksége, az Aggteleki Karszt 680 millió forint értékű támogatást kapott, jelentette be Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár a projektnyitó rendezvényen. Négy barlangban történnek majd gyakorlati beavatkozások, rekonstrukciós munkálatok. A projekt konkrét célja a világörökség részét képező fokozottan védett barlangok, a hozzájuk vezető vágatok természeti állapotának helyreállítása, a bennük található földtani és barlangtani értékek megőrzése, illetve az azokban élő különleges barlangi élőlények, fokozottan védett fajok megóvása. A beruházás során az 1952-ben felfedezett Békebarlang fő ágához vezető acélhíd is felújításra kerül, így biztonságosabbá válik a barlangba vezető út. A Rákóczi egyes számú barlangban pedig a jelenleg használt járdák, acéljáró felületek, korlátok, a bányatárót lezáró ajtó cseréje valósul meg. A barlangrendszer felújítása során figyelnek a világításra is, a régi rendszert modern ledes fényforrásokra váltják, ami segít a lámpaflóra elleni védelemben is. A Vas Imre barlang és Szabadság barlang esetében új biztosító és kapaszkodó elemeket építenek be, melyek már rostamentes anyagból készülnek. Mindkét barlang bejárati ajtaját kicserélik, így a legnagyobb szárnyfesztávolsággal rendelkező denevérfajok szabad mozgását sem korlátozza majd a bejárati műtárgy. Ülésezett a 60-i értéktárbizottság, amely ez év szeptember 15-ig pályázatot írt ki a helyi értékek értéktárba váró javaslatára. A településnek ez idáig 46 értéke van, ezt kívánják a jövőben bővíteni. Kökény Ferenc múzeum igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Most jelen esetben megszületett egy dátum, amely talán a lakosságnak részleteibe menőkig adhatnánk egy tájékoztatást, hogy aki mondjuk ebben gondolkodik, az akkor hol kezdje a gondolkodást egyáltalán, és milyen kritériumai vannak annak egyáltalán, hogy befogadjatok egy ilyen dokumentációt, és azt mondjátok, hogy ez megfelel annak, hogy igen, tárgyalásra képes.
A honlapunkon van egy olyan fül a menüsorban, hogy értéktár, arra az érdeklődő 60-i, vagy akár nem is 60-i, vagy elszármazott, akinek bármi gondolata van, hogy szeretne be a javaslatot tenni, rákattint, ott lejön a törvény ide vonatkozó része, és alul pedig van két fájl, amit le lehet tölteni. Egyrészt a nagyon fontos, hogy a szükséges dokumentumokat onnan lehet letölteni, azt ki kell tölteni, tehát nem kell tudományos dolgozatot írni, egy 15-20 soros, vagy akár egy egész oldalt írhat az általa javasolt értékről, történetéről, jelentőségéről, és hogy miért javasolja. És mindenhez még kell egy ajánló, mire irányul a javaslat, megnevezve, illetve egy rövid leírás, akár bővebb is lehet, hogy miért fontos számára, és miért támogatja azt, aki beadta a javaslatot. Ez nagyon fontos, és hát nyilván most az adatvédelmi dolgok miatt ki kell tölteni egy pár sort, hogy az adatait bizalmasan átadja, és hát nyilván bizalmasan kezeljük. És nagyon fontos, hogy vagy fotódokumentáció, hogy például egy épületről van szó, akkor fotódokumentáció legyen. Vagy hogyha a interneten van bővebb leírás az adott témában, akkor annak a linkjét, mint forrást, tüntesse fel, hogy honnan van a forrás, mert ez mind-mind erősíti a jelentőségét, az, hogy mi is rögtön utána tudunk nézni. Ennek ugye ez a rendje módja. régi újságcikk egy szoborral kapcsolatosan. Tehát ezeket beszkenneli, kinyomtatja, hozzáfűzi, vagy csak hivatkozik rá, az is elég, de ezek a dokumentumok fontosak, hogy erre legyen ráírva, akár géppel, akár kézzel, tehát nem elég, ha valaki három képet beküld, és akkor itt van. Tehát olyan nincs, azt nem fogadjuk el.
Erről van egy leírás.
És nagyon fontos, hogy tényleg 60 érték legyen, nem fontos épület, szobor, tehát nyilván van egy, hál' Istennek sokban belőlük, valakinek egy érték, olyan embernek a munkássága, aki értékes tevékenységet fejtett ki élete során 60 érdekében.
Ez egy ilyen eszmei.
És minél több fotó, cikket rak mögé, akár hivatkozással, azt is elfogadjuk.
A legjobb mátrai borokkal várták az érdeklődőket Gyöngyöstarjánban a Nyitott Pincék napján, amely idén is nagy népszerűségnek örvendett. A 10 borászat részvételével zajló eseményen több mint 800 vendég vett részt. Farkas Melinda szervezőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Olyan borkultúrai történetről, ami már 5. alkalommal jubilált nálatok, és te voltál az, aki ezt kitalálta. Meséljünk már erről, hogy mi is volt ennek pontosan a neve?
Alapvetően a Nyitott Pincék napját nem teljesen én találtam ki, hiszen ez már egy nagyon-nagyon régi történet az országon belül, nagyon sok helyen megrendezés.
De magát a metódust azt te találtad ki.
Itt Gyöngyöstarjánban ez így van, tehát én hoztam vissza. Uh-huh. Ez már nagyon sok helyen nincs ez a rendezvény, elmúlt vagy egyszerűen elfáradt. És a Covid után én úgy gondoltam, akkor robbant ez be nálunk, hogy itt van 10 pincészet. Több mint 10, bocsánat, és hogy jó boraik vannak. Itt vagyunk a Mátra aljában, a Mátra lábánál, és akkor egy gasztrorendezvényt kellene ebből az egészből kikerekíteni, és igazából innen indult az egész.
De egyébként Gyöngyösteren alapvetően is mezőgazdasági beállítottságú, tehát a borkultúra nem idegen tőle.
Nem, abszolút, tehát hogy Gyöngyösteren mindig is mezőgazdasági beállítottságú település volt, már a török idők óta, de nyilván a történelemben nem szeretnék most belemenni, de nagyon sok család foglalkozik most helyi szinten borászattal, nem csak saját termelésre, hanem nyilván kinőtték ezek magukat, és akkor borászattá váltak, és borászatként működnek, és nem csak hazai piacra szállítanak, hanem exportra is.
Most ugye utólagos beszámolónál tartunk, mert ez június közepén volt nálatok, de te, amikor szervezted, akkor beszéltünk róla, hogy majd értékelni fogod, hogy sikerült, és borászatokat kellett ebbe tulajdonképpen bevonni. Hány borászatot sikerült meggyőzni ennek a célnak az érdekében?
Nagyon nem kell győzködni őket, hiszen már ők is szeretnek ebben részt venni. Gyöngyöstarjánban egyébként 12 bejegyzett borászat van, 2 nem tudott most ebben a rendezvényben részt venni, úgyhogy most a 2015-ös évben 10 borászattal indultunk neki, és én azt gondolom, így utólag, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Rendezvényszervezőként nagyon-nagyon jó értékeléseket kaptam vissza. Nagyon sok pozitív véleményt is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez most nagyon jól sikerült.
Idén is megrendezték a Kazinci emléktúrát, ami Széphalomból a Kazinci kertből indult. A terepfutó versenyre évről évre egyre többen neveznek, a nevezett szakaszok 50-200 kilométer között vannak. A versenyről Nyíri Pétert, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóját hallják.
A Kazinci emléktúra most már 17. alkalommal indult el a Kazinci emlékcsarnok elől. Ez egy teljesítménytúra és egy terepfutó verseny. 20 kilométeres távok vannak, 50 kilométeres távok, 100 kilométeres és 200 kilométeres távok, az a leghosszabb. És gondoljuk el, hogy a 200 kilométeres távolságot a legjobban teljesítő 28 óra alatt tette meg. Futott nyilván, itt komoly sportemberek vannak, nagy teljesítményre képesek, és hát sokan is vesznek részt most már a túrán. Nagy öröm, hogy onnan a Kazinci emlékcsarnok elől indul, olyankor mindig van egy kis emlékezés Kazincira, hiszen Kazinci nevét viseli ez a túra, mert a környéket járja be, és hát a kiinduló pont pedig Széphalom Kazinci kert. Ilyenkor mindig emlékezünk, sajnos most már második éve Fehér József igazgató úrra, hiszen ő rendszeresen ott volt a túrázók elindításakor. Minden alkalommal ott volt, és mindig irodalmi nyelvi érdekességeket mondott, útravalót azoknak, akik vállalták ezt a nagy teljesítményt. Mindig ott van Szamosvölgyi Péter polgármester úr, és hát útnak indítjuk a túrázókat erre a hosszú útra. Népszerű ez a program, valóban sokan érkeznek, és hát most már szokás, hogy mindig a múzeumok éjszakája szombatja előtti pénteken indul a Kazinczy túra. Ennek okán tudjuk mondani, hogy például mi a Nyelvmúzeumból nem indulunk el ezen a túrán, mert hogy másnap feladat van, ez igaz is, de azért egyszer jó lenne kipróbálni valamelyik távolságot. Ezt a programot mindig meg tudták rendezni, és egyre népszerűbb. Persze van egy korlát, de azért százan vagy még többen is jelentkeznek. Ez egy nagy hírű verseny, igen kemény teljesítménytúrák közé tartozik. Presztízse tekintélye van annak, hogyha ezt valaki megtette, teljesítette, ezért messzi földről is érkeznek, és a nagy jegyzett, magasan jegyzett teljesítménytúrázók vagy terepfutók erre a versenyre el szoktak jönni. Azt is tapasztaljuk, hogy noha vannak mindig új versenyzők, azért többnyire azok jönnek, akik már ezen részt vettek, vagy hozzák magukkal azokat, akik még nem jöttek el, tehát érdeklődnek ez iránt a túra iránt, úgyhogy mindig nagy létszámmal rendezik meg, és inkább növekszik a létszám, mint hogy csökkenne. Ez valóban nagy kihívás, tehát azért 200 kilométer, egy jó kis távolság van, szintemelkedés, erdőben kell menni, hegyen, völgyben lefel, úgyhogy ez nagy kihívás még a profik számára is.
Klímabarát erdőgazdálkodói díjjal tüntették ki az Egererdő ZRT EGRI erdészetét. A díjat tegnap Komáromi Róbert erdészetvezető vette át Budapesten. Az erdészet már évtizedekkel ezelőtt megkezdte klímavédelmi munkáját, mely 5 fő területet érint. A teljesség igénye nélkül az erdőgazdálkodásban egyre nagyobb jelentőséggel bír a víz megtartása a tájban, különösen a hegy- és dombvidéki térségekben. Itt a klímaváltozás hatására gyakoriak a szélsőségesen száraz és csapadékos időszakok változásai. A változás következtében különösen látványosan pusztulnak a nem őshonos fenyő monokultúrák. A bélapátfalvai erdőrészletben az éghajlati stressz hatásokra érzékeny luccenyőállomány az elmúlt években fokozatosan leromlott. A területre jellemző dombvidéki mikroklimatikus adottságok, a nyári aszályos időszakok meggyorsították a káros folyamatokat, így állománycsere vált szükségessé. Az EGRI erdészet az elmúlt 5 év során több mint 20 hektáron végzett új erdőtelepítést, kiemelten figyelembe véve a helyi termőhelyi adottságokat, a tájhasználat múltját, valamint a klímaváltozással szembeni alkalmazkodás szükségességét. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, estétől kezdődik felhősödése, és utána megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, délutára aztán 33-35 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 25-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Magasabb összegű családi kedvezmény jár július 1-től. Új körforgalmat adtak át Nyíregyházán. Új helytörténeti kiállítás nyílt Nyírbátorban. Együttműködési megállapodást kötött az UTP Fáy András Alapítvány és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Ezek a mai adás témái, most következzenek a részletek. ...50%-kal magasabb összegben vehetik igénybe a családok július 1-től a családi kedvezményt. Az emelés automatikus, teendőjük csak azoknak van, akik az adó előleg nyilatkozatban összegszerűen és nem a gyermekeik száma szerint kérték a kedvezményt. A részletekről dr. Paskuni Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Július 1-én, tehát élesedik a családi adókedvezmény duplázásának első lépése. Ez azt jelenti, hogy havonta egy gyermek esetén maximum 15 ezer, két gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 30 ezer, három és minden további gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 49.500 forint kedvezmény lesz érvényesíthető az adóból vagy a járulékból. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a kedvezmény 2025. július 1-től 10.000-ről 15.000 forintra növekszik. A megnövelt kedvezmény a szülők jelentős többségének automatikusan jár. Csak azoknak lesz vele teendőjük, akik korábban az adóelőleg nyilatkozatukban a kedvezmény összegét és nem a kedvezményezett eltartottak számát adták meg. Így például, amikor két szülő összegszerűen osztja fel egymás között a családi kedvezményt, vagy szintén összegszerűen kell megadni az érvényesíteni kívánt adókedvezményt, ha beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek van a családban. Nekik célszerű júliusban új adóelőleg nyilatkozatot adniuk az emelt összegű kedvezményről, azért, hogy a munkáltatójuk már júliustól magasabb összegben tudja figyelembe venni a családi adókedvezményt az eszi előleg megállapításakor. A megemelt összeg természetesen akkor sem veszik el, hogyha valaki elfelejt évközben nyilatkozni erről. Ebben az esetben a családi kedvezmény jövőre a 2026. május 20-áig benyújtandó SZIA bevallásban igényelhető majd vissza. A személy jövedelemadóból érvényesíthető adókedvezményekről minden fontos információ megtalálható a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 73. számú információs füzetben.
Új körforgalmat adtak át Nyíregyházán. A Legó gyár által épített körforgalmat és kerékpáros aluljárót a Nyír VVKHT üzemelteti. A Legó Manufacturing Kft. És Nyíregyháza város önkormányzatának együttműködése jeléül a cég és az önkormányzat dolgozói közös kerékpározással avatták fel a kerékpárutat és körforgalmat a Kossuth tértől a Legó gyárig vezető túrával. Ez alkalomból dolgozói kezdeményezésre a Legó elindította a Pedál programot, amelynek célja a biciklizés népszerűsítése. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Nálunk már 80 kilométeres a hálózat, és ebben is benne a Nyíregyháza Tokaj köz kiépített kerékpárút, de ennél nagyobb öröm, hogy mennyien használják, mennyien bicikliznek, akár munkába, iskolába, akár csak úgy sport szempontból, a turistákat is mondhatom, és hát itt a biztonságot nagyban növelte ez a kerékpárút hálózat, és hát itt most ehhez csatlakozott a Legó, hogy ez is az együttműködésünk egyik unikális eredménye, mert ahogy mondtam a köszöntőmben, mi a felüljárón építettük egy felüljárón átívelő kerékpárutat, ők pedig egy itt a körforgalomnál egy aluljárós kerékpárutat. Három évvel ezelőtt megállapodtunk abban, hogyha elkészül az út, a Legó átadja az önkormányzatnak, és a Nyírvévé vállalja a kerékpárút fenntartását. De hát ugye ez kapcsolódik ahhoz, amit még annak idején 2014-ben építettünk a gyárhoz, a központtól. Ugye azon a kerékpárúton jöttünk mi is ki most a Kossuth térről, és azon megyünk majd vissza. Tehát ez egy egymásra épülő, egymás kiegészítő, fokozott fejlődést jelent.
A büszkeség és a kötődés az a két hívószó, amelyekkel a látogatók figyelmébe ajánlja Nyírbátor polgármestere a nemrégiben megnyílt állandó helytörténeti kiállítást. Máté Antal kiemelte, hogy a város középkori értékei és történelmi hagyományai mellett büszke arra a szinte még tapintható múltra is, amelynek a bemutatásához a tárgyi emlékek összegyűjtésére kiemelten fókuszáltak az elmúlt években. A városházán kialakított helytörténeti kiállítás egyik része a határőrséget, a másik a város ipar történetét mutatja be. Máté Antal polgármestert hallják.
Soha nem lesz teljes, soha nem lesz kész. Ezt már most a megnyitó ünnepségen is láttuk, de el kellett indulni, mert ezzel üzenni szerettünk volna két dolgot. Az egyik, hogy nagyon büszkék vagyunk ezekre a múltbéli emlékeinkre és a létrehozott értékekre. Másfelől pedig azt akartuk üzenni, hogy fontosak nekünk azok az emberek, akik ezt létrehozták, és fontosak azok is, akik ehhez valamilyen módon kötődnek. És őket várjuk elsősorban szeretettel, de persze mindenki mást is, és igyekeztünk egy olyan kiállítást létrehozni, ami egyben hiteles, másfelől érdekes, harmadrészt pedig személyes, és ez volt a legfontosabb.
Most pedig Horvátnyi Kassai Hédi alpolgármestert hallják.
Az első három szobában nem más található, mint a bóni gyakorlatilag hát 150 évre visszamenőleg ipari termékeinek a sorozata, hiszen itt növényolajgyártástól megkezdve kókuszsíron keresztül, gyertyáig és a mostani Unilever termékein keresztül nagyon sok minden látható, és ennek a történetét is megpróbáltuk felfűzni. Turisztikai szempontból is szerettük volna, hogy ez vonzóvá válik. Egyrészt azért, mert Nyírbátor történelméhez nem csak nyilván a Báthori család és az a fajta hősies történelmi alakok tartoznak, akikről nagyon gyakran szó esik, hanem az ipartörténet is. Azért, hogyha itt most a bónit nézzük, magát az elnevezést is már Mandel család ragasztotta gyakorlatilag a bóni nevet erre az üzemre, erre a gyáregységre, amikor is a károlyak által adományozott földeket ilyen bonifikált földeknek nevezték el, és innen ered egyébként a gyárnak a neve. Ha ma kimondjuk ennek a gyárnak a nevét így, hogy bóni, akkor sok mindenki, még nagyon-nagyon sokan az idősebb korosztályból különösen emlékeznek arra a gyáregységre, amit 1955-ben Mandel Eduárdék alapítottak meg, és amely nagyon-nagyon sokféle terméket gyártott ennek a városnak.
Együttműködési megállapodást kötötte az UTP Fáy András Alapítvány és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Csejtei Ildikó, az alapítvány ügyvezetője elmondta, a 30 éves szervezet 2022 óta vesz részt a felnőtt képzésben. Az ekként bevezetésre kerülő pénzügyi alapműveltségi program fontos eleme, kritérium tárgya lesz a gazdaság és társadalomtudományi karon hallgatóknak, és mint fogalmazott, erős gazdasági alapokat ad a moduló résztvevőknek.
A 30 éves OTP Fáj Alapítvány elsősorban általános iskolás és középiskolás fiatalok, gyerekek pénzügyi edukációjával foglalkozik, hagyományosan, de az elmúlt három évben nagyon sok változás történt, és 2021 óta felnőtt oktatási központ is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az egyetemi korosztályt, a 18-24 éveseket oktatjuk, és ami változás történt még, hogy a pénzügyi edukáción kívül soft kompetenciákat is fejlesztünk, és különböző egyéb a jövőtudatossághoz kapcsolódó témákban is vannak képzéseink, tehát fenntarthatóság, pályaorientáció és hasonlók. Közhasznú alapítványként minden szolgáltatásunk ingyenes, így az a közel 70 ezer gyerek, fiatal, akiket egy évben oktatunk, mind ingyen tud részt venni a képzéseinken. Budapesten és Nyíregyházán van egy-egy oktatási központunk. A nyíregyházi központban elsősorban hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozunk. Az egyetemen pénzügyi képzést fogunk tartani, illetve egy nagyon speciális képzést, ugyanis a személyes jelenléti képzéseink, tréningeink mellett online edukációt is folytatunk, és az a képzés, a pénzügyi alapműveltségi program, amely első körben bekerül az egyetem portfóliójába, az egy e-learning tananyag, egy hatmodulus e-learning tananyag, amelyik a végén pártanúsítványt is ad a fiataloknak, ezt fontosnak gondolom megemlíteni, és lényegében minden olyan kompetenciát lefed, amire szüksége van egy fiatalnak ahhoz, hogy megfelelő pénzügyi döntéseket tudjon, felelős pénzügyi döntéseket tudjon hozni az élete során.
Az együttműködés egy adok-kapok szerződés az OTP Fáy András Alapítvány új képzési moduljával, mi közös pályázati lehetőségeket, szakmai tapasztalatcserét, a tananyagok tesztelését kínáljuk nekik, mondta dr. Pajtukni dr. Tarillon a rektor.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem mindig figyel arra, hogy szervesen kapcsolódjon a környezetéhez, a régióhoz, és figyelünk arra is, hogy tevékenység során egy olyan tudásátadás történjen, amely oda-vissza nem csak az egyetem sugároz kifelé tudást, hanem az együttműködő partnerei által bevonza azt a tudást, amelyre hallgatóinak szakmai szempontból szüksége lehet. Ez a mai együttműködési megállapodás az OTP Fáy András Alapítvánnyal ennek jegyében történt. Sokszor gondolkodunk azon, hogy a hallgatóinknak olyan tudást adjunk, amelyek később a jövőben megállják a helyüket majdani munkájuk során. Ehhez az kell, hogy minőségi képzést adjunk számukra, értékeket is közvetítsünk, erről sokat szoktunk beszélni, de az is fontos, hogy mind szakmai vonatkozásban, mind általában a hallgatóinkat a jövőre készítjük föl. A jövőben kihívások várnak rájuk, és föl kell készítenünk ezeknek a kihívásoknak a kezelésére. A mai együttműködési megállapodás annak jegyében tehát, hogy gazdálkodási ismereteket adjunk át a hallgatóknak, az alapítvány által megtanuljanak gazdálkodni, és ezt tudatosan alkalmazni a jövőben. A felsőoktatási szakképzésben üzleti tanulmányokat folytató hallgatóinknak kötelező jellege kritérium követelményként jelenik meg ez a tantárgy, és a minden egyéb hallgatónak pedig választható tantárgyként felvehető.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Takács Lajos címzetes kanonok, érseki tanácsos, sajószentpéteri plébános életének 73. áldozó papságának 48. évében múlt hét kedden a Miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Érte a gyászmisét július 1-én az új sajószentpéteri szeplőtelen fogantatás templomban mutatják be délelőtt 10 órakor, majd holttestét onnan kísérik szülőfalujába, Dobódél temetőjébe. Felszentelte sajószentpéter új szeplőtelen fogantatás templomát, és megáldotta a közösségi házat, valamint kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a helyi fiataloknak, Ternyek Csaba egriesek az elmúlt vasárnap. A szentmise kezdetén a főpásztor elmondta, nagy örömmel készült arra, hogy úrnapján felszentelje a régi kiskápolna helyén épült templomot és a közösségi házat. Közös álom valósult meg, és nagy ünnep, hiszen a fiatalok részesülnek a bérmálás szentségében, akiknek felkészítését az évek óta súlyos betegséggel küzdő Takács Alajos plébános kezdte. Aztán Tran Si Nigi Ferenc atya fejezte be, aki a lelkipásztori munkában is közreműködött. Ő az építkezés idején is sokat segített Takács Gábor diakónussal együtt. Az érsek köszönetet mondott nekik és a híveknek, akik mellettük álltak ezekben a nehéz hónapokban. Lojzi atya már a mennyei seregekkel kapcsolódhat be a liturgiába, köszönet a közel 2 évtizedes sajószentpéteri szolgálatáért, melynek része volt tavaly ősszel az új óvoda megáldása, fogalmazott Ternyák érsek. Hírül adta, július 1-én lesz ebben a templomban a gyászmise Takács Alajos plébános, érseki tanácsos, címzetes kanonok lelki üdvéért, majd onnan kísérik szülőfaluja Dobódél temetőjébe. Az új templom falait meghintette szentelt vízzel az érsek, majd Transé Nigi Ferenc atya bemutatta a bérmálkozásra készülőket, akik kérik a szentség kiszolgáltatását. Szentbeszédében Ternyák érsek úgy fogalmazott, Istennek építettük ezt a templomot, és azért imádkozunk, hogy ez a ház valóban az ő otthona legyen az emberek között. Az olvasmányok, az evangélium is felkészít bennünket ennek ünneplésére. A szamaritánus asszony kérdése Jézushoz, hol kell imádni az Istent, és a templomépítő Salamon király kérdése, valóban lehetséges-e, hogy az Isten itt lakozzék a földön is, vízhangra talált lelkünkben. Ez a két kérdés foglalkoztatott minden templomépítőt, a tervezőket. Ebből a világból kihasított egy darabot minden templomépítő, hogy azt kizárólag az Istennek szóló áldozat bemutatására, imádására és a lelki találkozásra szentelje. Jézus válasza az, hogy eljön az idő, amikor nem a hely lesz a fontos, mert Istent lélekben és igazságban kell imádni. Ez azt jelenti, hogy mi is Isten szent templomai vagyunk, Isten lakást akar venni nálunk, és közösségben egy élő kövekből épült templomot építünk. A Sajó-Szentpéteri közösség minden egyes tagja egy-egy építőkő, és ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten el akar jönni közénk. A lélekben és igazságban való imádás a Szentlélekben újjászületett új ember imádása, és itt kapcsolódik össze a templom szentelése és a bérmálás szertartása. A bérmálkozókhoz fordulva az érsek úgy fogalmazott, arra kaptatok meghívást, hogy az új Jeruzsálem polgárai legyetek a Szentlélek kiáradása által. Amikor megkapjátok a Szentlélek ajándékait, az új teremtés részesei lehettek. Az érsek úgy fogalmazott, sugározzék ebből a templomból Isten szeretete az egész városra, a hívek pedig, mint élő templomok, akikben a Szentlélek lakik, vigyék magukkal Isten szeretetét az utcára, a családba, a munkahelyre, a torony pedig hívogassa szeliden Sajó-Szentpéter katolikus híveit. Ez a templom vár mindenkit, hogy közösségbe gyűjtse Isten gyermekeit. 16. Benedek pápa gondolatait idézve a főpásztor arra buzdította a híveket, hogy állítsuk helyre a világ rendjét, magunk helyett Istent állítsuk életünk középpontjába. A szentbeszéd után Ternyák Csaba egriesek megkente szent olajjal az épület falait, meggyújtották az oltáron a gyertyákat, ezt követően a bérmálkozók megújították keresztelési ígéreteiket, megvallották hitüket, majd az érsek kiszolgáltatta a 11 fiatalnak a bérmálás szentségét. File Tamás József, Sajó-Szentpéter polgármester a szentmise végén köszöntőjében Takács Alajos plébános emlékezze építő munkásságát méltatta. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ez a templom a reménység helye, s így a jövő biztosítéka. Ternyák érsek a szentmise végén köszönetet mondott Ferenc atyának, a szaléziaknak, a kazincbarcikai közösségnek, hogy segítették a sajószentpéterieket. A főpásztor bejelentette, Lipcsák János atya lesz Sajó-Szentpéter új plébánosa. Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Luidimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera diakónusokat, és diakónussá szentelte Urik Lukas Bernard papnövendéket az Egri Bazilikában szombaton. A főpásztor köszöntötte a szentmisén megjelenteket, a paptestvéreket, a szentelendőnket, szüleiket, közösségeik tagjait és a jubiláló lelkipásztorokat. Az érsek úgy fogalmazott, megköszönjük az Úrnak, hogy ezek a fiatalok itt vannak, s három új misés pappal és egy diakónussal gazdagodik az egyházmegye. Misszionáriusok ők, akik azért érkeztek Isten küldötteiként, hogy nálunk szolgáljanak. Luidimar Herrera Acacho 9 évvel ezelőtt jött Venezuelából, Mihátyás 8 éve Budapestről, Giovanni Fernando Salazar Herrera 10 éve Ecuadorból, Urik Lukas Bernard pedig Lengyelországból érkezett 8 évvel ezelőtt. Nagy türelemmel, szorgalommal megtanulták a magyar nyelvet és készültek hivatásukra. Köszönet Istennek és a neokatekumenális út közösségének, hogy imádságukkal, példájukkal segítették ezeket a hivatásokat, fogalmazott a főpásztor. Az evangélium szavai után Mikael Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárója szólította a szentelendőket, és tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. Ternyák érsek intelmeiben az evangélium szavaira utalva elmondta, a feltámadás után a tanítványok félelmükben bezárkóztak, de megjelent köztük Krisztus, s így köszöntötte őket, békesség nektek. Ezután megmutatta apostolainak kezét és oldalát, és ezt látva öröm töltött el őket. Ez az öröm hasonlatos a karácsony éjszakáján az angyal szájából hangzó szavakhoz, nagy örömet hirdetek. Jézus búcsú beszédében megígéri a tanítványoknak, a szívetek örülni fog és örömeteket nem veszi el tőletek senki. Ez az öröm a Szentlélek adománya, a megváltó valódi ajándéka, így írja 16. Benedek pápa. A tanítványok örültek, mert látták az Urat. A Szentlélek a szemek mellett a szíveket is megnyitja. A szentelendőkhöz fordulva így fogalmazott, kitartottatok, fejlődtetek, s jártok az úton, amely Krisztus felé vezet, misszionáriusok, küldöttek vagytok, miként Jézus az Atya küldötte volt, ti úgy vagytok Jézus Krisztus küldöttei. Az új teremtésnek, Krisztusnak lesztek a munkatársai, a remény prófitái egy csüggett, reményvesztett világban. Ne feledjétek, nem ti vagytok a fontosak, hanem az Úr, akinek a szolgálatára szentellek benneteket. A főpásztor köszönetet mondott a szülőknek, testvéreknek, barátoknak és mindazoknak, akik Krisztus oltárához segítették a fiatalokat. Az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó papoknak és Krisztus hívőknek a jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentbeszéd után a diakónus jelölt és a szerpap jelöltek ígéretével, tanúságtételével folytatódott a szertartás. A szentelendők annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és csak Istennek akarnak élni, arcra borultak az oltár előtt, a hívek és a papsága minden szentek litániáját imádkozták a szentelendőkért. Ezután ternyák érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe, majd a szentelteket beöltöztették a liturgikus ruhába, s a főpásztor megkente őket a nagy csütörtökön megáldott krizmával, és átadta nekik az áldozati adományokat. A békecsok után az új misések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. A szertartást időben közvetítette a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így utóbbi bármikor visszanézhető. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében június 26-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút idén július 29-én vasárnap tartják a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitó előadást Vízi János atya tartja, majd a nyitó szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be. A napot a Cisztellánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácinta nővére és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a táncház zárja az estét. Vasárnap Vitális Gábor atya tartja a záró előadást és záró szentmisét. Ez tehát néhány programpont a Szalók 2025 sorozatból, amely július 10-e és 13-a között lesz. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
First kicker took us when I hit the A régió sportja.
A Miskolci Sportiskola a napokban megtartotta a 2024-25-ös idény évadzáró ünnepségét. Pump Track Fest volt az elmúlt napokban Gyöngyösön, ahová az extrém sportok kedvelőit várták a szervezők. A bajnokságban a 7. helyen zárt, a HEP kupában pedig ezüstérmet szerzett a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. Tehetséges fiatalokat segítettek jótékonysági sakkverseny bevételéből Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Miskolci Sportiskola a napokban tartotta a 2024-25-ös idény évadzáró ünnepségét az egyetemi körcsarnokban. A rendezvényen az iskolát működtető Miskolci Sportiskola non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója I.S. Miklós és Hollósi András Miskolc alpolgármestere mondott beszédet. Az évadzáró ünnepségen a Miskolci Sportiskola szakmai vezetője, Deák Bárdos Mihály ismertette a most véget ért szezon legjobb eredményeit, majd a tornaszakosztály bemutatóját követően a rendezvény keretében díjazták a sportszervezet legeredményesebb tagjait. Pump Track Fest volt az elmúlt napokban Gyöngyösön, ahová az extrém sportok kedvelőit várták a szervezők a béketéren. Volt gördeszka, roller, BMX és görkorcsolya bemutató is. Profi sportolókkal és sok más programmal is készültek az esemény rendezői. A részletekről Kovács Gerda főszervezőt hallják.
A Máta Lokáz mottója, hogy ide születtünk, és az extrém sportok, Mátra és környéke extrém sportjainak tehetséggondozása, fejlesztése. És 2 évvel ezelőtt a pumpapálya, amikor megvalósult végre, a Máta Lokáz főriderei használják ezt a pályát elég gyakran, és csak így elkezdtünk beszélgetni róla így tél végén, hogy valamit csináljunk Gyöngyösön, mozgolódjunk, szervezzünk valamit ott a pumpapálya, nagyon sokan járnak ki. Én is voltam kint, láttam azt, hogy kint vannak a rolleres kisgyerekek, de nem egy időpontban, nem találnak egymásra, ugyanúgy görkorcsolyában is hiány van, ott is kint van 1-2 ember, és sohasem együtt, és elterveztük, hogy akkor csináljunk valamit, hozzuk össze a különböző sportágak sportolóit, és kitaláltuk, hogy lesz most így, még mielőtt az iskolának vége, az utolsó hétvégén egy pumpapálya fesztivál. El kell képzelni egy görkorcsolyát, ami hosszabb, a kerekek miatt, mint a hagyományos görkorcsolya, és egy sibakancsot, ennek az ötvözete, és lehet imitálni a síelést aszfalton. Ez áll a téli havon síeléshez a legközelebb, leszámítva, amikor a négy évszakos műanyagpályán csúszunk. Ott ki lehet próbálni a skíródót, és a szörfszkéttel a pumpapályán tökéletesen lehet utánozni. A másik fontos dolog, amit miután elkezdtünk agyani, hogy hozzuk össze a közösséget, az volt, hogy ugye én a 90-es években BMX-eztem, gördeszkáztam, akkor így akkor is már voltak világbajnokai, főként a Pece testvérek személyében. Itt voltak, akkor tudtunk róluk. Mai napig vannak, itt élnek és járnak köztünk bajnokok. Van világbajnok BMX bajnokunk, Nagy Dávid személyében, aki itt van Gyöngyösön, és elmegyünk mellettük nap, mint nap, de szeretném, hogy a gyöngyösiek meg tudják ezt. Ez óriási kár, hogy nem tudják az emberek, és nagyon reméljük, hogy megismerik a nevüket, és igenis gyöngyösiek is büszkék lesznek rá, 5 éves, akár 13, akire fel lehet nézni, és akire azt mondhatják, hogy igenis nem csak azért érdemes csinálni, mert hogy nekem jó, és hogy fun, és szabadidős tevékenység, hanem hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Olyan eredményeket, ami fantasztikus szerintem.
A bajnokságban a 7. helyen zárt, a HEB kupában pedig ezüstérmet szerzett a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb évünk volt, mint tavaly. Ugye hasonló helyezést értünk el, de a tavalyi szezonban ugye nagyon mélyről kellett visszajönnünk. Idén már sokkal kevésbé vöcögősen indult a szezon, és egészen azt mondom, hogy a március időszakig ott voltunk a közvetlen élmezőnyével a bajnokságnak. Nagyjából a második és a hatodik, hetedik pozíció között felváltva sorakoztak a csapatok, és folyamatosan előzték vissza egymást. Úgyhogy voltak bravúr győzelmeink, vertük meg a későbbi bajnokot, voltak idegenbeli nagy sikereink, viszont úgy értékelem, hogy a vége egy picit rosszájézzel zárult, hiszen közbeszóltak a sérülések. Három meghatározó emberünket is elvesztettük hosszabb időre, 2-3, akár 4 hónapos sérülésekről is beszélek, és sokkal jobban beszűkült a rotációnk, mint azt vártuk, ezért is nem sikerült a végén éremért csatáznunk. Abszolút kiegyensúlyozottnak értékelem ezt a bajnokságot, a mutatott eredményeink mutatják azt, hogy esetleg olyan mérkőzésen, ahol nem mi voltunk az esélyesek, be tudtuk húzni, olyan mérkőzésen, ahol pedig az ellenfél pedig ott más eredmény született, mint amit vártunk. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a második és a 12. pozíció között bárki bárkit megverhet. A Kaposvár egy kicsit kiemelkedett a mezőnyből, ez látszik így évvégén, de bízom benne, hogy ez a bajnokság évről évre jobb lesz, és jövőre is ilyen nagy csatákat tudunk vívni.
Mohácsi Máté beszélt a HEB kupáról is, ahol ezüstérmet szerzett az együttes.
Talán ez az évnek a legnagyobb sikere, a szezonnak a legnagyobb sikere. Nem ez volt a fókuszban, tehát nem a HEB kupára hegyeztük ki az idény, de ahogy láttuk, hogy lépésről lépésre haladunk előre, úgy egyre elérhetőbb vált az, hogy akár döntőt is játszhatunk. Ugye bejutottunk a 4-es döntőbe, ami ugye a Magyar Kupa első osztályú csapatokkal közösen lett megrendezve Kaposváron, és valóban a hazai csapat ellen döntőt tudtunk játszani, ahol egy szoros mérkőzésen maradtunk alul. Úgyhogy ez nagy siker a csapat történetében. Én azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb HEB kupa csapatunk van az ország, hiszen bronz, több ezüst, illetve aranyérmünk is van már, úgyhogy én nagyon örülök, ha ez részsiker is, viszont nagy siker és nagy dicsőség ez. Én tényleg azt gondolom, hogy nagyon szerethető csapat jött össze, tekintve, hogy volt 4 hazai nevelési játékosunk, akik nem csak a keretben voltak, hanem játszottak is, ez nyilván bevonza a családot, a barátokat, illetve egy olyan szerethető fiatal közeg alakult ki a csapattal és a körül, ami arra sarkalta a nézőket, hogy esetleges vereségek után is állva tapsoljanak. Így volt ez az utolsó hazai mérkőzésünk után, ahogy legyőztük a Debrecen 23-as csapatát, de nagyon jó volt azt látni, hogy 15-20 kisgyerek, szurkoló, játékos jött aláírást kérni, fotózkodni, és tényleg élvezte azt, hogy itt lehet a nagyokkal, a felnőtt játékosokkal, valahol ez is a célunk, közösséget építeni.
Elárulta azt is, milyen változások lesznek a keretben.
Szakmai stábot illetően az a biztos, hogy minden marad úgy, ahogy volt, hiszen mi 4 éves koncepcióban dolgozunk, és ez volt a 3. szezonunk, úgyhogy szeretnénk, hogyha nagyjából ezt a koncepciót vinnénk végig. Ami a játékosokat illeti, nagyon nehéz és nagyon furcsa ez a piac, hiszen a A csoportban mostantól 2 magyarnak a pályán kell lenni, az eddigi 1 helyet, tehát gyakorlatilag megduplázódik a magyar játékosok száma, akik ott kívánnak szerepelni, és valószínűleg ott is fognak tudni. Ez minket is érint, tehát sok játékosunkat keresik, meghatározó játékos játékosainkat keresik A csoportból, véletlenül egy-két játékosra is fog igazolni, úgyhogy ha nem is teljesen új keretet kell építenünk, én azt gondolom, hogy reálisan egy 7-8 játékos tud itt maradni, és a maradék 3-4-5 játékosra kell újra feltölteni a keretet, próbálunk meghatározó magyar tiret csábítani és jövőre komoly célokért küzdeni.
Arról is beszélt, hogyan alakul a további programja az együttesnek.
Nyáron mindenki egy egyéni edzésprogrammal fog haza utazni, illetve otthon fog készülni egy kis pihenő után, egészen július közepéig, ahol már elkezdődik a rehangolódás, augusztus 1-ével a felkészülés kezdete, illetve szeptember 1. hetében újra Sitko Ernő emléktorna, már zajlanak az előkészületek. Bízom benne, hogy megint csak olyan csapatok elfogadják a meghívást, ahol Ernő ugye pályafutása zömét töltötte, és nagyon komoly nívós, rangos első osztályú klubokkal feltöltött mezőny. Próbálunk minél jobb eredményt elérni, de talán itt nem is az eredmény a legfontosabb, hanem hogy méltóképpen tisztelegjünk Ernő emléke előtt.
Végül Szobi Dániel másodedzőt hallják.
Mehmedovics Merin vezetőedzővel régóta ismerjük egymást. Itt az oldalvonal mellett, nekem ez volt az első évem mellette, és úgy gondolom, hogy ő azt a munkát, szakmai munkát, amit megkezdett most már másfél éve, azt érdemes tartani, és nagyon bízunk a jó eredményekben. Én ugye segítője vagyok a felnőtt csapatnál, illetve az 21-es csapat vezetőedzője. Örülök, hogy tőle tanulhatok, vele dolgozhatok, és nagyon bízom benne, a következő szezonban még jobban tudunk fejlődni. Amit mi tudunk, és muszáj nekünk megtenni, hogy az olyan fiatal játékosokat jobban fejlesszük, hogy esetleges sérülés esetén a mély vízbe őket bedobjuk, és készen álljanak rá. Ezért dolgozunk ugye nyáron, igyekszünk olyan fiatalokat hozni, akik ilyen kaliberű játékosok.
Tehetséges fiatalokat segítettek jótékonysági sakverseny bevételéből Nyíregyházán. A Rotary Klub Nyírség a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat támogatásával rendezte meg a versenyt, amelynek célja a sak utánpótlás ösztönzése volt. Kóródi Kovács Ágotát, a Rotary Klub Nyírség alelnökét hallják.
A pályázatokban a gyerekek bemutatkoztak, illetve megfogalmazták azokat a célokat, amiket a jövőben teljesíteni szeretnének. Igazából nagyon büszkék vagyunk minden gyerekre. A célunk az gyakorlatilag az volt, hogy ne csak elismerjük az ő munkájukat, hanem anyagi segítséget, illetve támogatást is nyújtsunk, illetve hogy a jövőben még több lehetőséget kapjanak arra, hogy a céljaikat megvalósítsák. Nagyon népszerűnek gondolom a sportot, és talán egyre népszerűbb is, egyre szívesebben is, egyre többen járnak a gyerekek, akár sok foglalkozásokra, akár sok versenyekre. És bízunk benne, hogy gyakorlatilag ez az összeg, amit ők most támogatásként megkapnak, ezt a fejlődésükre fordítják, akár abban a formában. Ugye itt a sok versenyek nevezési díjakat kell fizetni, akár erre, akár arra, hogy külön órát vegyenek ugye a fejlődésük, vagy a játékuknak a jobbítása érdekében, vagy egy távolabbi verseny helyszín esetén az utazási költségeknek a finanszírozására.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Minden olyan kezdeményezés mellett a fiatal tehetségeket szólít meg, tehetségkutatást, tehetséggondozást fogalmaz meg, az fontos számunkra is, követendő példa is. És hát ilyen módon a Rotary Klubnak ez a kezdeményezése is, amiből reméljük, hogy hagyomány lesz. Ez a jótékonysági sakverseny, amelynek eredményeképpen fiatal saktehetségeket tudnak felkarolni. Ez követendő példa is lesz a városban, illetve a vármegyében.
Végül Veres Marcelt, a Nyíregyházi Egyetem ESE játékosát hallják.
2 éve sakkozok így komolyabban, de egyébként óvodában is sakkoztam 4 évig. De így komolyabban 2 éve sakkozok. És hát igazából ilyen 10 városos versenyeken szoktam részt venni, ahol általában élmezőnyben vagyok.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a